egy nappal hamarabb felment Bécsbe, mint Tímár. S ott aztán régi összeköttetéseinél fogva úgy elkészítette számára az utat, igaz, hogy pogány pénzébe került, hogy Tímárnak csak bele kellett lépni a labirintusba, és soha ki nem találni belőle többet. Az udvari kancelláriától fogják utasítani a Hofkammerbe, onnan átteszik a dolgát az Oberste Justizstelléhez, az belekeveri a Polizeihofstellét, az belekergeti a Geheime Staatskanzleibe. A vigyázatlan ember lassanként dübe jön, meggondolatlan szavakat ejteget el. Még talán ki is nyomatja az esetet, akkor nyakon csípja a Hofcenzurstelle. Elvégre ő fog könyörögni, hogy eresszék el, és soha többet egyik Hofstellének is az ajtókilincséhez ez életben hozzá nem nyúl. Hát csak hadd menjen a maga igazságát keresni, ha bolond. De Tímár nem volt már bolond. Rég túljárt ő már a tanácsadóinak az eszén, mind a kettőjén. Az első lépéssel fel volt szabadítva a kedélyében rejlő furfang. Ravasz lett, amióta az első lépést magára hagyta erőltetni, s tudta már, hogy sohasem azt kell mondania, amit tenni akar. Olyan az, mint a női szemérem. Az első bukásig tiszta, tudatlan. Ártatlan az egész kedélye mind fenékig, hanem amint azon által esett, akkor egyszerre megelevenül benne a kristály átlátszó kedély, s nem kell neki többé tanító, tud már mindent, sőt, újakat is tud kitalálni. Tímár akkor is engedély már sejtetni, hogy milyen talentum lakik kedélyében, midőn a hivatalos üldözést kiátszott a Pancsovánál. Csak hogy ez még akkor egy más ember érdekében történt, neki semmi haszna nem kínálkozott abból. Tette, ami rá volt bízva. Rászedte az üldözőket. Most már saját érdekében tett. A talált kincsek birtokában kellett magának jogcímeket szereznie, amik mellett a világ előtt, mint gazdag ember megjelenhessen. Azt kellett színlelnie, hogy ő szerencsés vállalkozó. Az első vállalatánál már roppant pénzösszeget nyert. Ha a világ azt hiszi, hogy csempészet volt a nyeresége, az a kisebbik baj. Bebizonyítani nem lehet, mert nem igaz. Ő annyit költött az élelmezési vállalatra, hogy alig maradt rajta haszna, de házakat, hajókat vehetett, s arannyal fizethetett. És mindenki azt hitte, a vállalatán nyeri azokat. Neki ürügy, cím, látszat kellett arra, hogy Ali Csorbadzsi kincseivel lassanként a világ elé jöhessen. Mit tett tehát, mikor Bécsbe felment? Tímárnak elégtételt kell követelnie a Hofkammeren, és e tekintetben számíthatott a Hofkriegsrat támogatására. Komáromi pártfogóitól voltak ajánlólevelei a legbefolyásosabb urakhoz. Ő tehát azt tette, hogy a ládája fenekén hagyta az ajánlóleveleket mind, és elment egyenesen a Hofkammer főnökéhez, attól kért kihallgatást. A miniszternek tetszett az, hogy ez az ember nem kerül az ablakra, hanem mindjárt az ajtón jön be. Bebocsáttatá. A miniszter úr simára borotvált arcú magas férfi volt, tiszteletgerjesztő kettős állal, szigorú szemöldökkel és kopasztarkóval. Mellén nagyszámú érdemjelek voltak. Két kezét hátra tette a frakja szárnyai alá, mikor azt a halandó embert azzal a hosszú bajusszal maga elé bocsátá. Tímár egyszerű fekete magyar ruhát viselt. Az első kérdése ő excellenciájának, Tímárhoz ez volt. Miért nem köt az úr kardot, mikor audienciára jön? Nem vagyok nemes ember, kegyelmes uram. Úgy. Ön azért jött hozzám, ugyebár, hogy az ön ellen elrendelt befogatás és vizsgálat miatt elégtételt kérjen. Távol van tőlem, kegyelmes uram, felelt Tímár. A kormány kötelességét teljesítette, amidőn egy alaposnak látszó feladás miatt egész szigorában lépett fel, nem csak én ellenem, hanem nálamnál nagyobb urak ellen is. Mint hogy nemes ember nem vagyok, még a primi nonus megsértése miatt sincs okom gravaminálni. Ellenben nagy köszönettel tartozom mind a feladónak, mind a vizsgálóbíróságnak azért, hogy a szigorú vizsgálat által kiderítette azt, hogy tiszta kézzel bántam a rám bízott vállalattal. Tehát ön nem szándékozik elégtételt keresni feladója ellenében? Sőt, károsnak tartanám azt, mert ezáltal elriasztanék más igaz embert is, ki valódi visszaéléseket jelent föl. Az én becsületem helyre van állítva, a bosszúállás nem természetem. Azon felül is se időm, se kedvem hozzá. Ami megtörtént, az legyen elfeledve. Már erre a szóra az egyik kezét elővette az excellenciás úr a frakszárny alul, hogy Tímár vállát megveregesse vele. No, hallja ön, ez öntől igen praktikus nézet. Ön azt tartja, hogy nincs ideje megtorlási processzusokban ide-oda szaladgálni. Egészen okos felfogás. Tehát mi célból jött ön hozzám? Egy ajánlattal. Ha, egy ajánlattal? Melyhez kegyelmes uram pártfogásra szükséges rám nézve. A kegyelmes úr ismét eldugta a kezét a frakszárny alá. Van a koronának egy uradalma az illír határőrvidéken, Levetincen. Hápogott a magas úr, s nagyon összeráncolta a homlokát. Mit akar ön ezzel? Azon a tájon szoktam járni, mint gabona bevásárló biztos, s így jutottam a helyzet ismeretéhez. Az uradalom áll 30 000 holdból, melyet holdanként 40 krajcár haszonbérért Szilberman bécsi bankár bérelt ki a kormánytól. A szerződés kötése a Hofkammer jogaihoz tartozik, a befolyó haszonbérrel pedig a Hofkriegsrat rendelkezik. Ez 20 000 forint. Szilberman az uradalmat 3 részre osztva albérlőknek adta ki, akik holdanként 1 forintot fizettek neki. No igen, hiszen őneki is kellett nyerni valamit, természetes. Az albérlők viszont a környékbeli lakosoknak osztották ki apróbb részletekben a földeket természetben fizetett osztalékért. Most azonban 2 egymást után következett rossz évben, különösen az ideiben, a nagy aszály miatt a bánáti föld nem adta meg a vetőmagot. A földészeknek nem termett semmi. Azok az albérlőknek nem adhattak semmit. Az albérlők a főbérlőnek nem fizettek semmit. S a főbérlő, hogy szerződésétől meneküljön, kridát mondott, s az idei bérlettel adós maradt. Máre szóra mind a 2 keze előjött a kegyelmes úrnak a frakszárny alul, elkezdett magyarázni a 10 ujján. Igen, mert olyan fénytűzött, mint egy fejedelem a semmire kellő. Kérem, 8 000 forintos lovakat tartott, azokon kucsírozott. Most licitálják őket. Én excellenciás úr vagyok, de nem vagyok képes 8 000 forintos lovakat tartani. Tímár úgy tett, mintha nem jegyzett volna meg semmit. Folytatá. Az udvari kamara most nem kapja meg a haszonbért, mert nincs miből egzekválni. Bérlőnek, albérlőknek feleségeik vannak, s minden vagyonuk az asszonyuk hozománya. A hiányzó 20 000 forint pedig az udvari haditanács pénztárából hiányzik, s úgy tudom, hogy az udvari haditanács most azt az udvari kamarával akarja megfizettetni. Ő excellenciája most a burnót szelencéjét nyitá fel, s ami 2 ujja hegével belenyúlt, félszemmel a beszélőn igyekezett keresztül nézni. Az én legalázatosabb ajánlatom tehát ez, folytatá Tímár, elővonva zsebéből egy összehajtott iratot. Én kibérelem 10 évre a levetinci uradalmat azért az árért, amit az albérlők fizettek a főbérlőnek, tehát 1 forintért holdanként. Ez szép. Az új bérlet, mivel hogy most november végén vagyunk, már 1 évet elvesztett. A földek mind ugaron maradtak. Én azonban ajánlkozom nem csak azt a kárba veszett évet felvenni a bérletidőbe, hanem kötelezem magamat az elmúlt év behajthatlan bérletösszegét is megtéríteni. A kegyelmes úr 2 peccentett 2 ujjával aranyburnót szelencéje födelére, s ajkait erősen összeszorítá. Gondolá magában, ez aranyember. Ez többet tud, mint amennyit az ostoba képe elárul. Ez sejti azt, hogy az udvari kamara ki akarja venni az udvari haditanács kezéből a katonai élelmezés reszortját, s a komáromi vizsgálat erre volt célozva, hogy a csúful megbukott, s az udvari haditanács s annak a karcsörtető úri pártfogói kerültek felül, s most meg azok akarják az udvari kamara kezéből kiásni a katonai határőrvidéki haszonbérletek kezelését. Az is bonavakka. És erre ismét igen jó ürügy a levetinci uradalom bukott haszonbérlője által okozott hiány. És most ez az ember, aki a Hofkammer által üldöztetett, aztán megmenekült, nem a Hofkammer ellenségéhez szegődik, hanem éppen ahhoz fordul, hogy kisegítse azt a zavarból, s megerősítse a helyzetét. Aranyember. Ezt meg kell becsülni. Jól van, mondta a kegyelmes úr. Ön derékember, azt látom. Ön meg volt általunk sértve, sérelmét feláldozta. Tapasztalni fogja, hogy ez a helyes út, melyet egy okos állampolgárnak követnie kell. Csupán azért, hogy megmutassam, miszerint az állam az ilyen józan eszű állampolgárait meg tudja jutalmazni, biztosítom önt, hogy ajánlata el lesz fogadva. Jöjjön ön vissza még ma este felé a hivatalomba. Biztosítom önt az eredmény felől. Tímár átadta a kegyelmes úrnak az írott ajánlatot, s mély főhajtással ajánlá magát, és eltávozott. A kegyelmes úrnak megtetszett ez az ember. Legelőször is egy nagy méltatlanságot, ami nagy kellemetlenkedést vonhatott volna maga után, ha tovább űzik-fűzik, oda ajándékoz, és megbocsát a kormánynak. Másodszor az államnak előnyös szerződést ajánl, mely 50%-kal jobb az eddiginél. Harmadszor nagylelkű áldozattal segítségére jön a zavarba hozott udvari kamarának, s képessé teszi azt az udvari hadi tanács támadását diadalmasan visszautasítani. Háromszor aranyember. De még negyedszer is az. Ezt nem tudhatá a kegyelmes úr, ezt csak akkor tudta meg, mikor palotájába hazatért ebédelni, s a lovásza tudósítá, hogy az a bizonyos magyar ember, akire ő kegyelmessége rábízta, hogy Silberman 8000 forintos lovaira árverezzen ő helyette, a lovakat elhozta, s az ár iránt majd személyesen fog előterjesztést tenni. Négyszeresen aranyember. Mikor este felé Tímár a kegyelmes urat hivatalszobájában felkereste, már minden szemközt jövő arcán észreveheti a nyájas mosolygást. Az arany viszfénye az, s ő kegyelmessége az ajtóig eléje jött, és ott fogadta. Íróasztalához vezeté. Ott volt kiterítve a szerződés, készen minden aláírással, hivatalbélyeggel, nagy pecséttel ellátva. Olvassa el ön, hogy tetszeni fog-e önnek. Az első, ami meglepé Tímárt, az volt, hogy nem 10 évre, de 20-ra volt téve a szerződés ideje. Tetszik önnek ez az időtartam? Hogy ne tetszett volna. A másik, ami meglepte Tímárt, a saját neve volt, mely ekként hangzott. Nemes Levetinci Tímár Mihály. Tetszik önnek ez a predikátum? Nemes Levetinci Tímár Mihály. Ez bizony elég szépen hangzik. Az armál is majd utána fog önnek küldetni, szólt kegy ragyogású arccal a magas úr. Tímár a predikátummal együtt jegyzi alá a nevét a szerződésnek. Ne siessen ön még, szólt az excellenciás úr, midőn az is megvolt. Még egyet akarok önnek mondani. A kormánynak kötelessége az oly derék polgárokat, kik magukat a haza iránti kötelességek teljesítésében érdemesekké tették, kitüntetni. Fő figyelem fordítatik e tekintetben azokra, akik nemzetgazdászati és kereskedelmi téren a közbecsülést kivívták. Nem tudna-e ön nekem valakit megnevezni, akit például a Vaskorona rend általi feldíszítetésre legmagasabb helyen felterjeszthetnék? Ő excellenciája semmit sem tartott bizonyosabbnak, mint azt a feleletet, hogy itt a saját gombjukam, kegyelmes uram, nem találsz annál jobb helyet az érdemrendet számára. Ha csak derékember kell, az vagyok én. Hát hiszen így is volt értve a felszólítás. Annál nagyobb volt tehát a magas úr bámulata, midőn Levetinci Tímár Mihály rövid gondolkodás után ezt felelé kérdésére. Igenis, kegyelmes uram, bátor leszek egy ilyen derék emberre újjal mutatni, ki régóta köztiszteletben részesül, ki titokban jól tevője a környékbeli népnek. Ez pedig a pleszkováci esperes Sándorovics Cirill, aki fölöttébb megérdemelné e kitüntetést. A miniszter hátrahőkölt. Még ilyen ember nem került a szeme elé, aki arra a kérdésre, hogy kinek adjuk ezt az érdemrendet, ne a tükörnek forduljon, s rámutasson saját magára, ennek a derék embernek mi, hanem ahelyett lemenjen a mappa szélére, s ott a legszélső faluban fedezzen fel egy papot, kineki se sógora, se komája, még csak nem is hitbeli papja, s azt mondja, hogy ezt tartom én még magamnál is derekabb embernek. No, ez már nagyon is aranyember. E közé legalábbis 3 karát ezüstöt kell vegyíteni az ötvösnek, hogy feldolgozható legyen. Hanem a felszólítás már meg volt téve, s azt komolyan kellett venni. Jó, mondta a magas úr, csak hogy az érdemrenddel való feldíszítetésnek némi szertartásos előzményei vannak. A korona nem teheti ki magát a visszautasítás esélyének. Annál fogva annak, aki így kitüntetésben részesítetik, előleges formalitásból saját kezüleg kell azért folyamodnia. A főtisztelendő úr fölöttébb szerény ember, ő azt csak akkor fogná tenni, ha magasabb helyről buzdítást kap rá. Úgy? Értem. Tehát néhány sor saját kezüleg tőlem kielégítő lenne. Jól van. Minthogy ön ajánlotta, megteszem. Az államnak fel kell ismerni a titokban rejtőző érdemet. S a főúr saját kezüleg megírta a néhány buzdító sort Sándorovics Ciril esperes úrnak, biztosítva arról, hogy eddigi kitűnő érdemeiért, ha kívánni fogja, a vaskorona renddel fog feldíszítetni. Tímár mélyen megköszönte a kegyet a magas úrnak, ki viszont biztosítá őt mindenkorra kiterjedő magas pártfogása felől. És végig valamennyi hivatalszobán, ahol még 10 féle expedicionális tortúra várakozik a halandó emberre, mindenki sietett Tímárnak azonnal szolgálatára lenni, s amit más hetekig nem bírna keresztül kergetni a hivatal labirinton, ő átrepült vele 1 óra alatt. Az orsovai tisztító vizes korsó ott volt láthatatlan alakban. Este volt, mire a rendbehozott szerződési okiratokat mind a bőrtáskájába csomagolta, és ekkor sietett. De nem vacsorálni, se nem aludni, hanem vágtatott az aranybárányhoz, ahol a nyerges újfalusi gyors szekerészek szoktak állomásozni. A korcsmában vett egy zsemjét, meg egy knakwurstot, s azt a zsebébe dugta, majd előveszi az úton. És azzal előkiáltá a fuvarost. Rögtön indulunk, nem kímélsz se ostort, se lovat, 1 forint borra való minden mérföldre, dupla fuvarbér a sietésért. A fuvaros értette a többit. 2 perc múlva nagy ostor csattogással vágtatott végig a szekér Bécs utcáin. Kiabálhatott utána a policáj, hogy nem szabad Bécsben az ostorral pattogatni. A gyors közlekedést akkoriban a gyors parasztok rendszere tartá fenn, mely láncolatot képezett Bécstől Zimonyig. A fuvaros gazdák lovai éjjel-nappal készen álltak a befogásra, s mikor a falu végén hangzott az ostorkongás, már hozta ki a pihent 4 lovat a felváltó gazda, s 2 perc alatt a megérkező szekér elé új fogat lett csattogva.